egyháztörténeti online konferenciát szervezett a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltára. Végső István előadása pedig egy nehéz életű legendás lelkészről, Ván Benyámin református pap életéről szólt. Akkor hát adódik a kérdés, hogy miért volt nehéz életű, és mitől lehet legendásnak nevezni Ván Benyámint, akit azért szögezzük le, hogy nem a mi megyénkhez köthetünk, de református pap volt.
Igen, de maga a család, és én is üdvözlök minden hallgatót, de maga a család egyébként ugye bár Halasi volt, de Halas ugye ezer szállal kötődik ugye Debrecenhez, hiszen az itteni iskolát ugye a debreceni kollégium felügyelte, a kollégiumrendszernek a patrikulája volt már a 17. században, úgyhogy gyakorlatilag a Vánok is a debreceni kollégium alatt tanulhattak, úgyhogy ilyen szempontból kötődünk Tiszántúlhoz. Halasi református család volt ez a Ván, főleg kertészek, állattartók, illetve akik egyházi pályára léptek, olyan személyek voltak ebben. Ván Benyámin 1892. április 7-én született Kiskunhalason, szülei Ván István, illetve Musi Julianna voltak. Hát elég érdekes nevelést kapott, ugye 7 gyerek volt, nem mindegyik élte meg a gyerekkort, és ketten ráadásul egyházi pályára léptek, ugye teológián tanult, és már itt a Ván Benyáminnak azért a budapesti teológián meggyűltek a gondjai a hivatalosságokkal, ugyanis hát ő egy ilyen, ahogy kérdezte is, hogy mitől legendás, meg mitől nehéz életű, ő elég szabadszájú volt. Amit lehet kétféleképpen értelmezni, ez nem azt jelenti, hogy káromkodott, az távol állt szerintem tőle, hanem ő ilyen természeti képekben gondolkodott. És ugye a természeti képek, hát az elég naturális dolgok, ő nem szégyelte kimondani ezeket a szavakat, és ezt így félreértelmezték. Volt neki kritikája magával a reformátusokkal kapcsolatban is, volt kritikája általában a fennálló rendszerrel kapcsolatban is. Ő nagyon mélyen hívő, vallásos ember volt, ő nagyon ragaszkodott a Bibliához, a Biblia szövegéhez, tehát így kell elgondolni Ván Benyáminnak a gondolkodását. Nem véletlen, hogy végül pápán fejezi be a teológiai tanulmányait, tehát Budapestről mondjuk úgy azt, hogy elbocsátják. 1919-ben tette le a lelkészi vizsgáját, és került Szilády Áron mellé egyébként Kiskunhalason segédlelkésznek.
Hadd szóljak egy pillanatra közben, virágnyelven írta le azt, amit gondol?
Abszolút. Ugye nem véletlen az, hogy az egyházon belül egy megosztó figura volt, de maga a Királyi Magyar Természettudományi Társulat viszont fölveszi rendes tagjának. Tehát, hogy ők pedig hívják maguk közé. Ő tényleg nagyon sokat foglalkozik a Bibliában található természeti képekkel, szavakkal, és ő maga is így fogalmazza meg a saját maga beszédeit, illetve hát ugye ő ír egy könyvet is a 20-as években, amivel szintén problémák adódnak. Ugye kriptokatolikus címzik meg őt egy recenzióban, egy könyvkritikában, megnyeri a pert, tehát ez azt jelenti, hogy mégsem volt az, összepróbálják kötni Prohászka Ottokárral, ez sem állja meg a helyét, és amire, mint mondtam, vissza szeretnék térni, ugye a testvére, pedig Ván Zsuzsanna, pedig katolikus hitre tér át, és ő megalakít egy női szerzetes társaságot, amely pedig 1944-es év folyamán ugye zsidókat ment az Andrássy úton, tehát, hogy ők egy ilyen nagyon-nagyon különleges család, mindenáron össze akarták őket mosni a katolikusokkal, hát ugye Ván Zsuzsanna esetében ez ugye sikerrel is járt, ő ugye maga megkapja a Jadvasem kitüntetést is, a világ igazai kitüntetést, a zsidómentését, de Ván Benyámin is nagyon sokat foglalkozik a menekültekkel, tehát a második világháború alatt a lengyel menekülteket segíti, vagy azokat, akik mondjuk a baloldali felfogásuk miatt üldöznek, 45 után pedig ugye pont ellenkezőleg, tehát akiket az akkori rendszer üldöz, őket próbálja segíteni. Tehát, hogy így kell gondolnunk Ván Benyáminra, aki nem folyamatosan Kiskunhalason lelkészkedett, a Dunántúra is átkerül, illetve a Dunatisza közén is szolgált, tehát sok felé megfordult, de végül is elsősorban Kiskunhalashoz kötjük az ő tevékenységét.
Az életútját egy picit megszakítva csak egy kitérő kérdés jutott eszembe, hogy azért itt a világháború idején hogyan lehetett egyáltalán iskolába járni, ugye a középiskolára is gondolok, meg a teológiai tanulmányaira.
A világháború idején járt ugye természetesen, és hát ki is járt, tehát ugye maga ez az időszak neki, ez 1912-17 közé esik, tehát hogy ilyen problémái nem voltak neki ilyen szempontból, tehát nem kellett a legjobb tudomásunk szerint így a frontra vonulnia, például a lelkészi vizsgát is le tudta tenni 1919-ben, de látszik ott, hogy ott van egy nagy hiátus, tehát hogy ott azért elég hosszú idő telik el, amíg ő ezeket a tanulmányokat elvégzi, tehát valószínűleg, ahogy ön is érzékelteti, azért a világháború megakasztja ezeket a tanulmányokat.
Tehát nem folyhatott zavartalanul azért.
Nem folyhatott zavartalanul ez azért természetesen. Így érkezünk ebbe a 20-as évekbe, illetve így fordulunk rá erre az időszakra, amikor, mint említettem, ugye megírja a Napraforgók című könyvét, 1924-ben jelenik meg, ez egy legendás könyv minden szempontból, de még nehezebbé teszi nyilván az ő életét, úgy áll már hozzá a református egyház, hogy hát ezzel a lelkésszel azért vigyázni kell, de ennek ellenére mégiscsak egy nagyobb gyülekezethez kerül, tehát az ottani kiskolási gyülekezet azért egy egészen komoly gyülekezetnek számított ott a Dunatisza közén, meg hát magában a városban is nyilvánvaló módon, úgyhogy ő maga ugye ezekkel a természeti képeivel hát legendássá vált. Most én nem is mennék bele nagyon ezekbe a hasonlataiba, csak így néhányat feldobok, és akkor a hallgatóknak a fantáziájára bízom azt, hogy mondjuk a galamb ürülékkel kapcsolatban, vagy járványfészekkel, vagy a piros pipacsokkal, vagy a bikaheréléssel kapcsolatban milyen hasonlatai lehettek neki. Ezeket ő mind-mind komolyan is gondolta egyébként. Ő maga is állattartással foglalkozott szabadidejében, nem házasodott meg, és minden idejét vagy a templomba, a parókiába, vagy pedig az állatai környékén töltötte.
Ezeket tehát, a természeti képeket, amiket alkalmazott, ezeket nem a társadalmi helyzet leírására alkalmazta?
Abszolút, mindig ez volt a célja. Tehát ő mindig a hitet tartotta a legfontosabbnak a szem előtt, és a társadalmi problémákra próbált finoman célozni, de a maga módján. Na most ezek a finomságok azért mégiscsak eltűnnek, amikor ilyen szavakat hallanak az emberek természetesen, de azért itt voltak, én azt gondolom, ilyen nagyon komoly félremagyarázások is ebből adódóan. Tehát amikor azt mondta, hogy ne létesítsenek 1944 tavaszán Kiskunhalason mondjuk gettót, mert ott járványfészek fog kialakulni, akkor nem arra gondolt, hogy a zsidók hordják magukban a járványt, mert hogy próbálták ezt így félremagyarázni, későbbi korok szakirodalmában is ez olvasható, hanem ő azt szerette volna, hogy nem is valósul meg a gettó. Tehát ő azt szerette volna, hogyha nem kell a zsidóknak például gettóba vonulni. Ő maga járt is a halasi gettóban, vitt is élelmet be a zsidóknak, tehát hogy őt nem is tudták megakadályozni, nem volt engedélye sem állítólag arra, hogy ő beléphessen a gettó területére. Ő ennek ellenére bement, mert hogy számos zsidó barátja volt, akikkel szeretett találkozni, beszélgetni, összejutak sakkozni, de őt nem lehetett megakadályozni abban, hogy próbálja egy kis reményt vinni arra a zárt területre is.
Tehát akkor egy józanul gondolkodó, abszolút humánus ember lehetett.
Pontosan. Ilyen is volt, és ezért is van az, hogy az idősebbek még mai napig is nagy szeretettel gondolnak rá. Erre a dolgára, hogy ő így beszélt, hogy ő így ért, ugye annak is köszönhető, hogy mondjuk nem Ván Benyáminnak emlegetik a régiek, és így hallottam még a dédszüleimtől, hogy Ván Benyámin, nem is értettem először, amikor olvastam, hogy kérdezem, hanem úgy mondták csak, hogy Ván Béni, hogy a Ván Bénivel mi volt, hogy volt a Ván Bénivel, mit mondott a Ván Béni, mi volt, amikor ellátogatott, mert szeretett eljárogatni házakhoz is, meghívták, szeretettel látták. Hát ő egy művelt, nagyon okos ember volt, szerettek tőle tanulni, nyilván vicces ember is volt, és hát benne volt a hit, tehát ő magába hordozta a hitet.
Belekapaszkodok ebbe az előző mondatába, mert érzékelek egyfajta kapcsolatot, akár a település és ön között, vagy Benyámin között. Arra akarok kiukadni, hogy hogyan került a látóterébe, a kutatásra látóterébe Ván Benyámin.
Igen, én magam is kiskunhalasi vagyok, és hát ezáltal is ugye természetesen fontos volt számomra az ő tevékenysége, számos kutatási témámmal kapcsolatban, akár a Horthy korszak, akár a holokauszt, még a hadtörténet is mindenféleképpen összekapcsolja az ő nevével a helytörténetet, úgyhogy gyakorlatilag gyakorlatilag egy nagyon-nagyon aktív református lelkész volt, tehát mindenhol megjelenik a neve, mindenhol emlékeznek rá, úgyhogy ezért is fontos volt számomra arról, hogy beszéljünk róla. De hát ugye a legendákról is beszélünk, és itt én sok legendát mondtam el, de hát ugye a legnagyobb legenda az, hogy ott kitiltják a városból 1945 után, és hát ennek is utána akartam nézni, mert ez valóban, hát mondjuk azt, hogy egy családi anekdóta, egy családi legenda maradt, és hát ez volt az apropója gyakorlatilag ennek a konferenciának is, hogy én jelentkeztem és befogadták a jelentkezésemet, mert hogy nyilvánvaló módon a kommunista rendszerre, pláne a Rákosi diktatúrába már az ő személye azért nagyon-nagyon terhes volt.
Sokáig élt Ván Benyámin. Hogyan élte meg az idősebb korát? Mindig is maradt szókimondó, nagy tudású lelkész?
Pontosan.
És megosztó lelkész, ugye ez is elhangzott.
Igen, de ahogy mondtam is, ugye az a legenda járja, hogy őt kitiltották a városból. Ennek nincsen semmiféle iratban, dokumentumban, írásban megmaradt bizonyítéka. Ez valószínűleg egy legenda. Valószínűleg megtévesztették már az időset, amikor már ilyen 60 év fölött járt, akkor egyszerűen ráijesztettek, hogy őt kitiltották, el kell mennie, másképp a családjával is ugye problémák lesznek. Hát nyilván voltak a testvéreinek gyerekei, stb. És ezért kényszernyugdíjazzák, ugye akkor alakul át a református egyház is, ugye a békepap mozgalomról, ugye nem kell nagyon sokat mesélnem, a Berecki Albert volt ugye ennek egy ilyen megtestesítője, de a pap Géza Bács-Kiskunmegye Református Egyházmegye esperesére is panaszkodik sokat Ván Benyámin. Tehát, hogy ebben az időszakban ő már nem fért bele.
És nem akkor, is vált a békepapság tagjává.
Nem, abszolút nem, és ő Rádfalvára, illetve Szankra vonul el gyakorlatilag, de 1977-ben visszatér Halasra, és 1985-ben hunyt el, és hát a presbitérium, az akkori presbitérium az nagyon meggyászolja, tehát számukra is nagyon fontos az ő személye, hiába akkor még ugye kommunista rendszer van, Kádár korszakban hunyt el, de ennek ellenére a presbitériumnak nagyon fontos volt az ő személye, még egy kicsit össze is szólalkozik a Reformátusok lapjával a halasi presbitérium, hogy miért nem időben közölték le a halál hírét, miért nem írnak róla többet, tehát a halasiak számára mai napig nagyon fontos az ő személye, nyilván azért, mert humánus ember volt, mert egy nagy műveltségű ember volt, mert egy igazi református halasi atyafi volt. Én azt gondolom, hogy fontos ezért is emlékeznünk rá. Ugye később ki is adják a beszédeit Törtvetés címmel, úgyhogy konferenciát is szerveztek a személye köré, úgyhogy hát őrizzük mi is, amennyire lehet. Én a Pásztortűz Egyesületnek is az elnöke vagyok, mi meg szoktuk takarítani az ő sírját a Szilárdis gimnáziumi öregdiákokkal karöltve, úgyhogy mi is próbáljuk az ő emlékét ápolni.